Szeretettel köszöntöm testvéreimet Ézsaiás könyve 40. részének következő verseivel. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Hallgassátok meg, testvérek, a mi Istenünk igéjét, ahogy szól hozzánk, Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből, a fejezet mind a 14 verséből, az ige hosszára tekintettel leülve hallgassa végig a gyülekezet. A megnevezett ige helyről így szól hozzánk Istenünk igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét. Döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni. Miért böjtölünk, kérdik, ha te sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok keszteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogy ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az a böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járomköteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségről hívod az Urat, úgy válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, és nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétségben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem járkálsz a nyugalom napján, ketteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Az Úr tegye áldottá a szívünkben az igét. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük, hogy ez az ige ma is megítél minket, mint több mint 2000 évvel ezelőtt az ezt hallgatókat, hiszen nem vagyunk egy fikarsznyival sem jobbak, mint azok, akiknek Ézsaiás ezeket az igéket kimondta. De tudjuk, hogy az igében foglalt ígéretek azok ránk is érvényesek, és kérlek, Uram, add, hogy ezeket az ígéreteket a szívünkbe véshessük, hiszen csodálatos dolog a böjt, add, hogy ez a böjt, ez, ahogy az Úr Jézus mondta nekünk, ünnep legyen, hogy megkenjük a fejünket, és ne lássák rajtunk a böjtölést. Kérlek, Uram, add, hogy eléd tárjuk csak ezt a böjti időszakot, kiki a saját szívében eldöntve azt, hogy mivel akar a te dicsőségedre böjtölni. Kérlek, Uram, áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg a mi ígére figyelésünket, hogy gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben. Ámen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából, a 6. részből, a 16. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszból, amelyben Jézus tanít a böjtről. Így szól hozzánk Istenünk igéje a megnevezett helyen. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a mai nap böjt első vasárnapja. Ilyenkor egy új időszak kezdődik az egyházi évben, sőt, tulajdonképpen már el is kezdődött múlt héten hamvazó szerdával. És nem csak nekünk gyülekezetbe járóknak, gyülekezethez tartozóknak ismerős a böjti időszak, hanem ismerős ez a világ számára is. Gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt hetekben hány és hány étterem szervezett torkos csütörtöki akciókat. Ilyenkor ugye úgy lehet éttermekbe menni, hogy ételeket olcsóbban adnak, és ez egy nagyon jó lehetőség sokak számára. És sokaknak a böjti időszak csak ennyit jelent. Milyen jó, van egy nap előtte, amikor olcsóbban lehet enni. Aztán eltelik egy hét, és megérkezünk a böjti időszakba, és már el is felejtették azt, hogy itt egyáltalán valami történik is. Nálunk reformátusoknál a böjt kevésbé bevett szokás. Olyan idegen tőlünk. Pedig nekünk reformátusoknak is rengeteg olyan ünnepünk van, amiről talán nem is tudunk. És ezek az időszakok mindig arra adnak lehetőséget, hogy megálljunk Isten előtt, hogy Istenre figyeljünk és hozzá közelebb kerüljünk. Ilyen a böjt is. Egy poros időszak, amit nem igazán használunk ki. Sokan vannak úgy, hogy meghallják a böjt szót, és azt mondják, hogy ez valami katolikus dolog. Szegény katolikus testvéreink 4-5 héten keresztül nem esnek húst, nem esznek finomságokat, egy csomó dologról lemondanak. De a böjtnek a lényege nem az, hogy valamit megvonunk magunktól. A böjtnek a lényege nem az, hogy magunkat sokszor talán kínozzuk. És a katolikus böjtnek sem ez a lényege, ugyanúgy, ahogy a mi böjtünknek sem. És nekünk is szükségünk van a böjtre. Nem csak számunkra kérdés az, hogy hogyan böjtöljünk, hanem kérdés volt ez 2000 évvel ezelőtt Jézus tanítványai számára is, hogy hogyan böjtöljenek. Az az igeszakasz, amit felolvastam, a hegyi beszédben van. A hegyi beszédben Jézus tanít nagyon-nagyon sok mindenről az őt követőket, hogy hogyan kell keresztényként élni. És azzal, hogy a böjti tanítás benne van, ez azt feltételezi, hogy nem az a kérdés, hogy böjtöljenek egyáltalán, hanem az, hogy hogyan tegyék a böjtöt. És azzal, hogy Jézus elmondja ezeket a szavakat a hegyi beszédben, Máté evangéliumában, nem csak az ő tanítványait akarta 2000 évvel ezelőtt tanítani, hanem tanít bennünket is arra, hogy hogyan böjtöljünk. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ezeknek a szavaknak mi az igazi értelme, vissza kell mennünk egészen az Ószövetséghez, és megnézni azt, hogy miért is lett böjt, mi is ennek az igazi értelme. Jézus korában a böjtelésnek már komoly hagyománya volt. Az Ószövetségben előtte arról olvashatunk, hogy először évente csak egy böjti nap volt, aztán egyre több böjti nap volt. A próféták is elég gyakran hívták a népeket, akiknek Istenre volt szüksége, akiknek megtérésre volt szüksége böjtre, és ennek volt külső jele is. Ilyen volt a zsákruha és a hamu. A böjt lényege az igazi zsidó ember számára, az ószövetségi ember számára az az volt, hogy vezekeljen a bűneiért, hogy meglássa és átélje azt, hogy ő milyen kicsi és milyen keveset ér Isten nélkül. Talán ismerős a számunkra Jónás története. Amikor megérkezett Ninive királyához, és elmondta neki, hogy Isten azt a proféciát adta neki, hogy Ninivét 40 nap múlva el fogja pusztítani, akkor ezt mondta Ninive királya: öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul és megszáll az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el. A böjt igazi értelme a teljes megalázkodás Isten jelenlétébe, Isten színe előtt. De ahogy haladunk előre az időben, azt látjuk, hogy szépen sorba jönnek az újabb és újabb böjti napok, szépen sorba jönnek az újabb és újabb külső jelek, kötött imádságok, amíg Jézus korára elérkeztünk oda, hogy heti 2 böjti nap volt, és meg volt pontosan adva, hogy mikor kell imádkozniuk, és mit kell imádkozniuk, hogyan kell kívülről kinézniük. És ez ahhoz vezetett, hogy a zsidó emberek böjtölése Jézus korára kiüresedett. Nagyon sokan mentek az utcán, direkt úgy néztek ki, direkt látványosan böjtöltek, direkt megtörtek voltak, csak azért, hogy a másik lássa azt, hogy ő igenis szereti Istent, ő igenis képes Isten előtt megalázkodni. És hát így a böjtnek a külső formája tökéletes lett ugyan, de a belső az teljesen kiüresedett. Nemrég hallottam egy történetet, hogy egy hadifogoly éppen hazafelé tartott. Nagyon szomjas volt. Meglátott egy szép kutat. Rendben volt téve, még vödör is volt mellette. És elkezdett sietni a kút felé, hogy ha majd odaér, akkor fog tudni inni vizet. És amikor odaért a kúthoz és belenézett, akkor azt látta, hogy ez a kút üres volt. Ki volt száradva. Ugyanilyen az a böjt is, ami későleg látszik, ami ellen Jézus felszólal. Kívülről lehet, hogy szép, kívülről lehet, hogy tökéletes, de belül üres. És ez az, ami ellen Jézus így szólal fel: amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Sokan már csak azért böjtöltek, hogy az emberek lássák. Az a szó, amit Máté itt használ, az azt jelenti, hogy úgy látni, úgy nézni valamit, mint a színházba. Akikről Jézus beszél, ők gyakorlatilag színészek voltak. Nem Isten előtt akartak böjtölni, hanem a másik ember előtt. A zsidó kegyességnek 3 alap pillére van, amiről Jézus a böjtölés előtt beszél. Ilyen az adakozás, az imádság, és hát a 3. a böjt. És tudni kell azt, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon kegyesnek akartak tűnni, ezek az emberek nagyon úgy akartak látszódni, mintha ők Istent annyira szeretnék, és ezért látványosan mások előtt tették ezeket. És ők voltak azok, akik képmutatóak voltak. Ők voltak azok, akik az embereket megpróbálták becsapni, és hát önmagukat is becsapva becsapni Istent, de a böjtük nem ér célhoz. Testvéreim, a mi böjtünk milyen? A mi kegyességünk milyen? Csak kívülről látszik, vagy a szívünkben is megtörténik az, hogy Isten előtt állunk? Rengeteg embertől hallottam, hogy azért nem szeretne templomba járni, azért nem szereti a keresztényeket, mert nagyon sokakat ismernek, akik elmennek vasárnap templomba, sokszor beülnek az első sorba, aztán a hét többi napján az életükön semmi nem látszik. Ugyanúgy belerúgnak a másik emberbe, ugyanúgy bántják a másikat. Ők azok, akik ugyanúgy képmutatóak, mint azok, akikről Jézus beszélt. Rólunk vajon mi a környezetünk véleménye? Hiteles és vonzó személyiségek vagyunk, olyanok, akiken nem csak vasárnap látszik, hogy keresztények vagyunk, hanem a hét mindennapján, vagy pont ellenkezőleg. Minket is megvetnek mások, azért, mert csak vasárnap látszik rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk. A nagybölt arra kínál lehetőséget, hogy ne szerepet játszunk a világ előtt, hanem valóban oda tudjunk állni Isten elé, és meg tudjuk vizsgálni magunkat az ő igéje alapján. Hiteles vagy képmutató keresztények vagyunk-e? Jézus nem csak azt mondja el, hogy ne böjtöljünk, hanem azt is, hogy hogyan kellene böjtölni. Így szólt, te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Mit olvashatunk? Az előbb elmondottaknak pontosan az ellentétjét. Amikor böjtölünk, minden hétköznapi dolgot ugyanúgy kell tennünk, mint máskor. Nem az embereknek kell látni azt, hogy mi történik a szívünkbe, nem az embereknek kell bebizonyítanunk, hogy mi mennyire szeretjük Istent, és mennyi mindent megteszünk érte. Nem, a mi böjtünk egyetlen egy valakire tartozik, ez pedig nem más, mint az Úristen. Egyedül nekik kell tudnia róla. Nem a ruhánkon, nem az étkezésünkön, nem az életünkön kell látszania, hanem Istennek kell látni azt a szívünkben. Mit jelent a helyes böjt? Isten színe előtt megállni, megállni előtte bűnbánattal. És ez nem egy egyszerű feladat. Szembenézni saját magunkkal, nemi bűnös, hibás, sokszor elbukó természetünkkel. De ha meg tudjuk ezt tenni, akkor egy olyan igaz és mély kapcsolat alakulhat ki köztünk és Isten között, amit más nem tud megadni. A helyes böjt, amit Isten vár, nem olyan, ami érdemekért vagy dicséretekért cselekszik. Nem az érdemek miatt kell böjtölnünk, és nem mondhatjuk azt, hogy most már megvolt 2-3 hét, Isten megbocsát mindenért. Ezzel csak magunkat csapjuk be, sőt, Isten szeretetét vesszük semmisnek. És nagyon könnyen be tudjuk csapni magunkat. Nagyon könnyen azt tudjuk magunknak mondani, hogy megtettem mindent, Isten úgy is meg fog bocsátani, de ez nem a helyes hozzáállás. Az Istennek tetsző böjt önzetlen. Nem azért történik, hogy mások előtt bizonyítsuk. Nem azért történik, hogy saját nagyságunkat, kegyességünket, hitünket bizonyítsuk másoknak, sőt, pont ellenkezőleg, ilyenkor csak arra jövünk rá, hogy tulajdonképpen milyen kicsik vagyunk. Ézsaiás próféta leírja, hogy milyen az a böjt, ami tetszik Istennek. Az ember nem csak egyszerűen lemond más dolgokról, nem mond neki fontos dolgokról, hanem odafordul a másik ember felé. Az a böjt tetszik Istennek, amikor képesek vagyunk odafigyelni másokra. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, csak úgy tudunk a másik felé odafordulni, hogyha előtte már a kapcsolatunk Istennel rendezve van. Az igazi böjt tehát akkor nem lesz üres, hogyha igaz bűnbánattal telik meg. Amikor úgy tudunk Isten elé állni, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mennyire kicsik vagyunk. A gyülekezet valószínűleg ismeri a tékozló fiúnak a történetét. Egy képet szeretnék belőle kiragadni, amikor a fiú hazafelé tart bűnbánattal a szívében. Megy, nem szól semmit, és az apja, amikor meglátta, akkor elindult felé, és szaladt, és átölelte. És ugyanúgy, ahogy az atya megbocsátott a fiának, ugyanúgy Isten is vár minket, és nekünk is meg akar bocsátani. Isten nem a szavaink alapján, hanem a szívünk alapján ítél meg, a szívünk állapotára kíváncsi, és nem a szavainkra. Ha abban ott a bűnbánat, akkor a kapcsolat már is működik. A böjt általában a mi gyakorlatunkban úgy néz ki, hogy lemondunk valamiről. De hogyha azt az időt nem tölti be, az Istennel töltött idő, akkor hiába van a mi böjtölésünk. Max annyi történik, hogy kevesebb húst teszünk, vagy kevesebbet tévézünk ez alatt, az időszak alatt, de Istenhez nem kerülünk közelebb. Nagyon sok ismerősöm sorozatböjtöt szokott tartani. A böjti időszak alatt nem szoktak sorozatokat nézni. De ha a felszabadult időt nem töltik Istennel, akkor hiába minden. Amikor sorozatot néznének, akkor Istennel kell lenniük, és akkor éri el az ő böjtölésük a célját. De ha arra gondolunk, hogy vannak, akik étellel böjtölnek, ez sem egy rossz módszer, hiszen naponta általában háromszor enni szoktunk. És hogyha már valaki egy ideje nem eszik, akkor megkordul a gyomra. És ez a gyomorkorgás picit olyan, mint a harang a templomokban. Jelzi azt, hogy Isten hív minket, és Isten vár minket. Minden egyes gyomorkorgás figyelmeztetés arra, hogy imádkoznunk kellene, vagy Bibliát olvasnunk, vagy egyszerűen Istennel időt töltenünk. Az a böjt tetszik Istennek, ahol ha lemondunk valamiről, annak a helyére ő kerül. Az óegyházban viszonylag hamar kialakult a böjti időszak. Ez nagyon fontos volt a katekumenek számára. Ők voltak azok, akik húsvétkor keresztelkedtek meg. Picit olyanok, mint a mai konfirmandusok. És ők egészen addig nem úrvacsorázhattak, sőt, bent sem lehettek a templomba az úrvacsora ideje alatt, addig, amíg meg nem keresztelkedtek. És a húsvét előtti időszakban, a nagy böjtben ők még többet tanultak Istenről, még többet imádkoztak, még többet voltak Istennel, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljenek hozzá, hogy amikor majd megkeresztelik őket, és végre mehetnek úrvacsorázni, akkor valóban megértsék az úrvacsorának a titkát és csodáját. Mi a böjt célja? Az óegyházban, az Ószövetségben, Jézus korában, és ma is ugyanaz, közelebb kerülni Istenhez. Ha ehhez az kell, hogy kevesebbet tévézzünk, vagy kevesebbet együnk, akkor ezt kell megtennünk. De ne feledjük azt, hogy az az idő, ami felszabadul, ezt Istennek kell adnunk. Jézus azzal fejezi be a böjtről való tanítást, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz érte téged. Mi a jutalom? Az, hogy elérhetjük a célunkat, azaz Istennel lehetünk. A bűnbánatra a bűnbocsánat lesz a válasz. Az Istent hiányoló életre, az Istennel betöltekező élet lesz a válasz. Kellettől több? Rendezett kapcsolat Istennel. Ilyen csodálatos dolog ez. És fontos a böjt időzítése is, hogy pont húsvétot előzi meg. Ugyanis, hogyha a böjti időszak az Istenhez való közeledésnek az ideje lesz a mi életünkben, akkor ez azt eredményezi, hogy a húsvétnek a csodáját még jobban megérthetjük. Krisztus feltámadásának a csodáját, és Isten kegyelmének a csodáját és ajándékát még inkább közelebb érezhetjük magunkhoz a szívünkben. A böjt egy felkészülési időszak. Annak az ideje, hogy Isten elé álljunk, hogy bűneinket elé tárjuk, és kérjük az ő megbocsátását. És olyan sok minden van bennünk, ami elválaszt Istentől. Felszínesség, képmutatás, szeretetlenség, hibák, bűnök, apró csetlés, botlások. Hadd legyen ez a böjti időszak annak az ideje, hogy mindezekkel Isten elé tudjunk állni, és még többet tudjunk tőle tanulni, és még közelebb kerülhessünk hozzá. Amen. Gyertek testvéreink, feleljünk Istenünk szavára, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, sokszor talán olyan távolinak tűnik tőlünk az, hogy mi is böjtöljünk olyan idegennek, de tudjuk azt, hogy szükségünk van rá, szükségünk van arra, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, hogy elé tudjunk állni a mi bűneinkkel, a mi hibáinkkal, és te tőled tudjunk bocsánatot kérni, és kegyelmet kapni ezekért. Szükségünk van rá, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy még jobban megérezzük a te szeretetedet. Olyan sok dolog van, ami elválaszt minket tőled. Olyan sok dolog, ami akadályoz abban, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Kérünk add, hogy te legyél a legfontosabb az életünkbe, és te legyél az, akihez oda tudunk menni, akivel együtt tudunk lenni. Úr Jézus, add, hogy ez a mostani böjt más legyen. Hadd legyen a veled való időszak. Hadd tölthessünk veled minél több időt, és hadd ismerhessünk meg téged egyre jobban és jobban. Atyánk, add, hogy ne csak mi keressünk téged, hanem gyülekezetünk minden tagja. Add, hogy egyre is közelebb kerüljünk te hozzád, járd át a mi szívünket, a te szent lelkeddel, Úristen. Urunk, olyan sokan vannak, akik ma nem lehetnek közöttünk. Kérünk, légy velük, és add, hogy a te kegyelmed legyen az, ami átjárja az ő szívüket, és ismertesd meg velük a te szeretetedet. Urunk, légy kérünk azokkal, akik betegek. Adj nekik reménységet, adj nekik kitartást és vigasztalást. Légy kérünk az ő ápolóikkal. Urunk, légy mindazokkal, akiknek a szívét gyász fogta be. Adj nekik megbékélést. Te dolgozz az ő szívükbe, és te adj nekik megnyugvást a te szeretetedben. Urunk, légy azokkal, akik szükséget szenvednek, és te legyél az, aki kipótolja az ő számukra. Kísérj minket el a hétköznapok útján is, és hát, hogy veled tudjunk járni, akkor is, hogyha már nem vasárnapon. Légy kérünk velünk, Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.